Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az amerikai-orosz megállapodás világosan kimondta a Magyarországra irányuló energiainfrastruktúra támadásának tilalmát, ami egybevág hazánk nemzeti érdekeivel, mivel így jelentősen mérséklődtek az ellátásbiztonsági kockázatok, fejtette ki a külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában. Szijjártó Péter, Alekszandr Novák és Denis Manturov orosz miniszterelnök helyettessel, Jurij Uszakov államfői tanácsadóval és Mihai Gyegyvareg orosz sportminiszterrel tárgyalt. Arról számolt be, magyar szempontból a legfontosabb kérdés most az, hogy mikor ér véget az ukrajnai háború, mikor tér vissza a béke Közép-Európába. Ebből a szempontból jó hírt tudok megosztani, ugyanis az amerikai-orosz béketárgyalások jól állnak, jelezte a tárcvezető. Érvényben marad az orosz elnöki parancs, amely a kihirdetett moratórium értelmében megtiltja az ukrán energetikai létesítmények elleni csapásokat, és az orosz hadsereg ezt végrehajtja, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov szerint Kijev viszont a moratóriummal szembeszegülve megpróbált csapást mérni orosz energetikai létesítményekre. Elvi megállapodás született az amerikai-orosz tárgyalásokon a Fekete-tengeri biztonságos hajózás garantálásáról, valamint az orosz és ukrán energetikai létesítmények elleni támadások átmeneti felfüggesztéséről. A háborúzó felek azonban nem értenek egyet abban, hogy mikor és milyen feltételekkel lép életbe a tűzszünet. Moszkva szerint csak azután, hogy a nyugati szankciókat feloldják az élelmiszer és műtrágya exportban érintett vállalatok ellen. Legalább 23 milliárd forintnak megfelelő amerikai kormányzati és Európai Uniós forrás kaptak a Magyarországon működő politikai nyomásgyakorló szervezetek, közölte a Szuverenitásvédelmi Hivatal az MT-vel. A hivatal folyamatosan monitorozza az új amerikai kormányzat által nyilvánosságra hozott információkat, valamint az uniós pályázatok újabb eredményeit. Hatházi Ákos független országgyűlési képviselő szervezésében tüntetők gyűltek össze Budapesten a Ferenciek terén tegnap. A résztvevők a gyülekezési törvény módosítás ellen demonstráltak. Négy hidat is igyekeztek elfoglalni. Szabó Bálint a botrányairól elhíresült szegedi politikus a Dunába ugrott, a hírek szerint újra kellett éleszteni. A rendőrök 289 embert igazoltattak, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. 18 fővel szemben közlekedési szabálysértés miatt tettek feljelentést, kettőt előállítottak igazolás megtagadása, egyet közlekedési szabálysértés tovább folytatása miatt. Amennyiben más az ár és top alá nem tartozó termékeknél emelkedés következik be, akkor szélesíteni fogják a rendelkezés alá tartozó termékek körét, mondta el a nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán. Nagy Márton arra a felvetésre, hogy hogyan hatott az árcsökkentés az egyes élelmiszerekre, és mennyivel vásárolhatnak olcsóbban a családok, azt felelte, az átlagos csökkenés 17,7%, ennél az 1000 terméknél 874 olcsóbb lett. Mintegy 17 ezeren igényelték már a munkáshitelt, közülük 13 ezer kérelmezőnek folyósították is az indulás óta eltelt 3 hónapban, mondta el a felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Varga Bajusz Veronika ismertette, a fiatalok átlagosan 3 millió 900 ezer forintot igényelnek a maximálisan felvehető 4 millióból, és a felmérések szerint főként vállalkozásra vagy lakhatásra fordítják. A Magyar Nemzeti Bank igazgatósága május 1-jei hatállyal Tóth Tibort jelöli a budapesti értéktőzsde vezérigazgatójának, jelentette be a jegybank. A korábbi makrogazdasági és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár Vég Richárdot váltja a BTL-én. Az év elején jelentősen megnőtt a magyar-szerb határa érkező migránsok száma, mondta el a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2-ben. Bakondi György ismertetése szerint, míg a múlt év első 2,5 hónapjában 688 határsértőt fogtak el a magyar hatóságok, addig idén már 3790-et. A szerb határszakaszon tavaly végrehajtott határozott intézkedések eredményt hoztak, a határtérségből sikerült kiszorítani az egymással is harcoló bűnbandákat, és megváltozott a migrációs útvonal. Leégett egy 300 éves műemlékfa templom mára víradóra a Bánsági Múzeum temesvári skanzenjében, a tűzben senki sem sérült meg. A toplai templom több értékes műtárgya, festménye és ikonja megmenekült, mivel ezeket korábban elszállították restaurálás céljából. A Dél-Korea a délkeleti részén tomboló erdőtüzeknek már legalább 23 halálos áldozata van. Az oltásban csak nem 5000 tűzoltó és 140 helikopter vesz részt, ezekből egy lezuhant. Egy buddhista templom is a lángok martalékává vált, valamint több ezer embert evakuáltak. Az erdőtüzet emberi mulasztás okozhatta. Végül az időjárásról. Holnap északon a gomoly felhők mellett több órára kisüt a nap, délen zártabb lesz a felhőtakaró és esőzápor is előfordulhat, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 6-8, napközben aztán 16-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Evezz a mélyre! Ezzel a mottóval nyílt hétvégét szervez az Egri Érseki Papnevelő Intézet március 28-a és 30-a között. Jelentkezés hivatás hétvége 8@gmail.com. Ha elmúltál 14 éves és érdekelnek a kispapok, papok mindennapjai, akkor jelentkezz bátran. Szeretettel várnak téged az Egri kispapok.
Reklámot hallottak.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Szávai János irodalomtörténész, Antal kormány idején párizsi magyar nagykövet, a beszélgető társam, aki megírta az emlékiratait, vagy abból egy válogatást közreadott a Kaligram kiadónál. A követ, minden követ, követ címmel. Kedves szójáték, a címe a könyvnek, de nagyon-nagyon érdekes, és hát több olyan dolog van, amit szeretném, hogyha a Katolikus Rádióban is átbeszélnénk. Nagyon közeli kapcsolatba kerültél, kedves János, például Lüsztizsé bíboroshoz, párizsi érsekhez, aztán Antal Józsefről is szeretném, hogyha beszélgetnénk, és hát a Notre Dame is aktuális, mert most újjászületett a Notre Dame. De először is azt kérdezném tőled, hogy a francia kultúra, Párizs mit jelent neked?
Hát a francia kultúra sokat jelent nekem. Tulajdonképp nem első, de azért második életem kötődik a francia kultúrához. Hát itt mindenféle véletlen esemény is belejátszik ebbe. Tehát az egyik, hogy a szüleim is annak idején Franciaországban ismerkedtek meg egymással. Igaz, hogy nem Párizsban, hanem Grenoble-ba. Én viszont a feleségemet, Szegedi Anikót Párizsban ismertem meg, amikor hát egy véletlen folytán egyszerre jártunk arra.
Híres zenész volt.
Zongoraművész. Igen, és hát részt vett egy jeunesse musical rendezvényen, ahova anyám egy másik szálon indulva szintén jelen volt, tehát akkor átmentem Párizsba, és akkor ismertem meg Anikót, aztán hát a rég volt.
Rég volt, de hát ha nem is az anya tejjel, de az apa tejjel szívtad magadba a francia kultúrát, illetve a keresztapád is a híres Gyergyai Albert volt, és édesapád francia szakos ötvös kollégista volt.
Igen. Na most ebben is van egy néhány érdekesebb mozzanat, mert magam is nemrég gondolkoztam el ezen, hogy hol indul ez a történet. Ugye, ha már szóba kerül, Gyergyai eredetileg német szakos volt, csak véletlenül lett franciás, méghozzá egy kellemetlen véletlen folytán, mert kin 1914-ben kin volt Túr városában ilyen nyári nyelvi tanfolyamon, és kitört a háború, a franciák internálták a ott ragadt diákokat.
Ellenséges országból?
Ellenséges országból, igen. De hát ez egy másik történet. Lényeg az, hogy annyira nem volt neki kellemetlen ez a tartózkodás, mert azon túl a francia irodalomnak a szenvedélyes hívévé vált. Na most
Akkor nem olyan sorsított neki, mint a Fekete Kolostor című regényben olvasható.
Igen, hát ez is újabban előkerültek az onnét küldött levelei, úgyhogy eléggé ismerős ez a történet. Na most a tovább lépve, ő ugye az ötves kollégiumban tanított, apám oda járt, és nála is ez a váltás különös módon ment végbe, mert az apai nagyanyám bécsi születésű, és hát annak idején ugye a magyar férjével már Magyarországon élt, és akkor, tehát apám anyanyelve is a német, ennek ellenére hát a francia felé fordult. Na most hát így én többé-kevésbé készen kaptam ezt a érdeklődés és lehetőséget, amely hát egész életem során végig kísér.
Lüsztizsé bíboros, most már történelem.
Lüsztizsé bíboros történelem, hát számunkra egy nagyon fontos figura, vagy számomra különösen. Párizsban voltunk, én mint vendégtanár, 1982 és 85 között, és akkoriban nevezték őt ki párizsi érseknek, ugye második János Pál pápa vigyelt föl rá, és elmentünk a húsvéti misére, akkor nem tudván, hogy ő fogja azt a misét vezetni, és hát lenyűgöző hatást tett mi ránk. Na most a következő lépés az, hogy 1990 nyarán Lüsztizsé ellátogatott Budapestre, és terve volt véve egy találkozó Antal József miniszterelnökkel, aki engem is megkért, valamint Tarpál barátját, hogy legyünk ott azon a találkozón. És aztán rám hárult akkor a tolmácsolás feladata, és egyébként itt zárójelben megjegyzem, hogy nem is értem, hogy tulajdonképp miért nem németül beszélgettek egymással, Antal nagyon jól tudott németül, de hát talán a szokásos tolmáccsal időt nyerünk, gondolat lehetett a fejébe. Na most szóba került akkor, hogy hát Antal előadta azt az ötletét, hogy Paskai László bíboros talán jobb volna, hogyha Rómába kerülne, és helyette egy új ember lenne a herceg prímás, és
esztergomi érsek.
Igen, esztergomi érsek. És tanítványára, Bolberic Pálra gondolt. Na most akkor a Lüsztizsé bíboros azt mondta neki, hogy legyen szíves megírni neki ezt levélben részletesen, és azt a levelet majd én fogom kivinni a bíborosnak, ugye akkor történt meg nagyköveti kinevezésem, és hát időben ez pontosan illeszkedett. Na most amikor kiértem Párizsba, nem sokkal később fölkerestem Lüsztizsé bíborost, átadtam neki a levelet, mondjuk a történetnek ez a szála itt véget is ér, mert 2-3 héttel később összetalálkoztam vele a nuncius fogadásán, akkor félrehúzott és azt mondta, hogy a Szentatya pillanatnyilag nem látja indokoltnak ezt a személycserét.
Igen, hát általában a Vatikán nem nagyon szereti, hogyha ilyen világi tanácsokat kap, nem biztos, hogy teljesíti. Bolberic Pál megmaradt teológiai tanárnak, és hála Istennek nem keseredett el. Nagyon lehet, hogy ő nem is tudott erről az osztályfőnök Antal József akciójáról.
Igen, nem tudom, hogy tudott-e róla, minden esetre nem láttam a viselkedésében semmi olyat, ami erre utalt volna.
Minden esetre főpapi pompával temette el. Bolberic Pál Antal Józsefet, ez még hozzátartozik ehhez a történethez.
Igen, nagyon érdekes volt ez a temetés, mert ugye ottan áldogáltunk.
Tehát hazajöttél, te akkor párizsi nagykövet voltál, és...
Hát erre az eseményre, ha lehet így mondani, hazajöttem. És ugye kinn állt a tömeg, vagy tömegnek egy része a parlament előtti téren, és miközben Bolberic mondta a gyászbeszédét, egy szivárvány jelent meg az égen.
Tehát egy égi jel.
Hát igen, legalábbis én úgy értelmeztem.
Lüsztizsőről szóljál, mégis utána váltunk témát, tehát azon kívül, hogy azon a bizonyos húsvéti misén téged megragadott a személyisége, illetve a mondandója, milyen kapcsolatotok volt, és mit köszönhetsz neki?
Igen, hát már húsvéti misén megragadott, aztán ez a találkozás nagyon érdekes volt, és amikor hát Párizsban újra felvettük a kapcsolatot, akkor biztatott, hogy keressem máskor is, és hát ennek volt a része, hogy megkértem őt, hogy a 25. házassági évfordulónkon adja rájánk áldását, és hát ez meg is történt.
Hol?
A érseki palotában lévő kápolnában.
És az ott a közelben a Notre Dame-ot?
Kis Mellék utcában nincs.
Hát a Szitér környéken, de nem a szigeten.
Igen, tehát nincs messze. Na most, hát hála az égnek, vagy hát kegyelmi dolog, hogy tudtam vele viszonylag sokszor találkozni, és kaptam is tőle 2 vagy 3 könyvet dedikációval, ahol barátomnak nevez, aminél nagyobb gesztus nem is tudnék elképzelni. Az egyiket vele megbeszélvén lefordítottam magyarra. A magyar cím az, hogy Emberhez méltón, és a Vigília könyvek sorozatában jelent meg.
Tudni kell, talán a hallgatók egy jelentős része, a fiatalabbak nem tudják, ki volt azon kívül Lüsztizsé, hogy párizsi érsek volt. Nagyon érdekes, szomorú gyermekkor után katolizált. Szülei azt hiszem, hogy haláltáborban végezték, ugye?
Csak az édesanyja, az apja, az túlélte.
Tehát lengyelországi zsidó család.
Igen, de hát az előző generáció vándorolt ki. Hát rendkívüli hatású szónok volt, ha lehet ezt a kifejezést használni, és hát amíg Párizsban voltunk, addig rendszeresen eljártunk a Notre Dame-ba az ő miséire, amely este 7:30 kezdődött. Talán még hozzá lehet tenni, hogy ekkoriban volt Vincenti bíborosnak az újra temetése.
90 nyarán volt, tiltakozott is egy-két Vincenti rajongó, a végrendelete szerint az csak akkor jön haza, hozzák haza, azt kérte, hogyha az oroszok kimentek már, de egy évvel később történt ez meg, tehát 90 nyara volt Vincenti újra temetése már az Antal kormány idején.
Igen. Na most akkor ehhez kapcsolódott, most az időpontot nem tudnám pontosan megmondani, hogy rendeztünk egy összejövetelt, hogy mondhatnám, tehát a Magyar Kulturális Intézetben
Párizsban
egy Vincenti megemlékezést, ahová Lüsztizsé is eljött, és aztán ennek egy érdekes mozzanata, hogy Vető Miklós, aki francia egyetemeken professzor, írt neki egy beszédet.
Lüsztizsének.
Lüsztizsének, igen, ugye voltunk, nem is tudom, Bozsok Gerő is ott volt,
igen,
akit előbb...
Igen, francia egyháztörténész, vagy a ferences egyháztörténész Franciaországban élt.
Tehát azt láttam, hogy talán Bozsoki beszélt, aztán még valaki beszélt, a Lüsztizsé bíboros, hát kirakta maga elé az asztalra a megírt beszédet, és láttam, hogy ugye átfutja, nyilván nem volt ideje még azt elolvasni, és akkor, mikor ő rákerült a sor, akkor félretette ezt a papírt, igen, és rögtönzött egy beszédet, ami hát, mint Vető Miklóstól utóbb megtudtam, nem sok köze volt az ő szövegéhez. és aztán ez a Vincentiről szóló szövege később könyvalakban is megjelent, nem külön, hanem a közép-kelet-európai témájú írásaival együtt. Hát egy érdekesség az vele kapcsolatban, hogy nem szeretett írni, ugye, hát ezt nem is titkolta, hanem általában az volt jellemző, hogy a szöveg, amit rögtönzött, a szentbeszédekre is vonatkozik ez, az retorikai szempontból tökéletesnek mondható. Tehát akkor annyi történt, hogy leírták a Magnóra fölvett szövegeket, és aztán nyilván azért átnézte, és igazított, ha kellett, de hát így jelentek meg sorban ezek a könyvek. Elég sok 10-12 könyvet publikált, és még annyit hozzá lehetne tenni, hogy a különféle eszmei összecsapásoknak, kerekasztaloknak állandó meghívottja volt Lüstizsé, aki ugye a filozófiai végzettségét is felhasználva, nem szólva a teológiáról, ugye teljes fegyverzetben tudott részt venni a francia szellemi életnek ezekben a csatáiban.
A dialógus embere volt.
Abszolút a dialógus embere volt. Nagyon érdekelte Közép-Európa, azért is jött el, gondolom, 90 nyarán Magyarországra, és érdekes az ő politikához való kapcsolata is, egyébként tökéletesen egybevág azzal, amit 16. Benedek, de akkor még inkább József Ratzinger mond erről a kérdésről. Tehát a egyháznak az a feladata, hogy mint egy etikai alapozás működjön az európai országokban.
Könyvedből tudtam meg, hogy a 0 kilométer Franciaországban, ami Budapesten a Lánchíd Kalkádán téren levő Borsos Miklósától épített nagy kő nulla szobra, az a Notre-Dame-nál van. És hát a Notre-Dame is most újjászületett, hála Istennek. Mit jelent a Notre-Dame a franciáknak, illetve neked mit jelent a Notre-Dame katedrális?
Hát gondolom, hogy a franciáknak egy jelkép vagy metafora, ami mindent kifejez. Hát ez a nulla kilométer, ez akkor az origó, ugye azt lehet mondani, hogy minden innen indul. Hát a köztudatban benne van, és több olyan író is van, már francia író, akinek a megtérése ehhez a katedrálishoz fűződik. Ugye a legnevezetesebb ezek közül Paul Claudel drámaíró, hát nálunk nem eléggé ismert. Mindenképpen Notre-Dame ugye egyrészt konkrétságában is egy csodálatos épület, és azt lehet mondani, hogy jelképezi a Franciaország sok századát. Amióta felépült, minden tekintetben ez tekintető, véleményem szerint a ország, már hogy Franciaországnak jelképének. Személyesen hát számomra rendkívül fontos volt, vagy fontos lett, és aztán az is maradt, úgyhogy a leégését rettenetes fájdalommal néztem. És az is nagyon érdekes és jellemző, hogy mennyire fontos feladatnak tekintették a újjáépítését.
És hogy hányan adakoztak, hogy micsoda összefogás eredménye, hogy újjászületett?
Igen, hát ezt sokszor szokták emlegetni, és ennek egyik érdekes részlete, hogy a leggazdagabb franciák is úgy adakoztak, ami, hát, hogy mondjuk arányosan a vagyonukkal, de hát minden, sok mindenki más. Na most van személyes ismerősöm is, aki részt vett a újjáépítésben, méghozzá egyik nagyszerű költő barátunknak a veje, akinek a foglalkozása kőfaragó. Na most hát itt nyilvánvaló, hogy itt sokkal többről van szó az ő esetében, mint puszta fizikai munkáról, mert olyan tulajdonságokat is feltételez ez, amelyek hát inkább a művészethez viszik közel.
A francia társadalom vallásosságáról, hogyha úgy a magyar sajtóból akar tájékozódni az ember, akkor úgy érzem, elég egyoldalú képet kap, miszerint egyre jelentéktelenebb számban látogatják a templomokat, eladják a templomokat. Tehát rengeteg negatív hír jelenik meg a francia társadalom és az egyház viszonyáról. Te, aki közelebbről látod ezt, árnyaltabban látod, illetve sok szempontból máshogy látod. Csak úgy a magam véleményét mondva, a keresztény, újkori keresztény katolikus kultúrának az egész 20. században a fellegvára tudott maradni a megosztottság ellenére is, és hát ma is olyan kezdeményezések születnek Franciaországban, katolikus kezdeményezések tömegbázissal, amelyek példát mutatnak a világnak. Nem tudom, hogy jól látom-e.
Én egyetértek ezzel a megközelítéssel. Jó, hát a statisztikákkal kell foglalkozni, de nem is kell foglalkozni. Na most annyit lehet erre mondani, hogy a Notre Dame az általában mindig zsúfolásig megszokott telni, hát nem turistákkal, hanem hívőkkel. És egy másik dolog, ami érdekes, hogy Franciaországban nem az állami bücsé az egyháznak a bücséje, hanem hát pontosan hogyan, azt nem tudom, de a hívek teremtik elő.
Hívek teremtik elő, illetve ami még nagyon érdekes, biztos tudsz róla, 1905-ben volt az úgynevezett szeparációs törvény, amikor az egyházat meg az államot drasztikusan elválasztották, magára lett hagyva anyagilag az egyház, elvesztette a tulajdonait, birtokait jelentős részben, de az addig épült templomok, beleértve a Notre Dame is, az állam kötelessége karbantartani, fölújítani, rezsüt fizetni, és a liturgia a papság rendelkezésére bocsájtani.
Igen, hát éppen ezzel akartam folytatni, de most már elmondtad helyettem. Még egy érdekes a közelmúltból, hogy amikor megnyílt a újjáépített Notre Dame, akkor fölmerült az ötlet, hogy belépő díjat kellene szedni.
Igen, az állam szerette volna.
Igen, de ez megbukott a egyháziak ellenállásán. De hát azt gondolom, hogy jobb így, ha bár financiális probléma, hogy az mindig jelen van.
Nagyon szépen köszönöm. Szávai Jánossal beszélgettünk. Irodalomtörténész, francia kultúrában nagyon otthon van, és a diplomáciai életben is szerepet vállalt az Antal kormány idején, nagykövet volt Párizsban. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kassa Boglárka hitoktató, az András György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium diákjaival a példaképekről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen!
Én Kassa Boglárka vagyok, az Edri András György Katolikus Közgazdasági Gimnázium hittantanára. Én fogom most a fiatalokkal együtt vezetni ezt a hitvalló középiskolásoknak szóló műsorunkat, és a mai napunknak a témája a példaképeink lennének. Ugye a példaképeink motiválnak, erőt adnak, segítenek minket a mindennapokban. Fontos, hogy olyan példaképet választunk magunknak, akiknek az élete, a munkássága, hivatásban betöltött szerepe értéket közvetít számunkra. Egyáltalán kiből válhat példakép, és melyek azok a tulajdonságok, amik a mai fiatalok körében népszerűek? Miért fontos, hogy legyen példaképünk? Ezekről a kérdésekről fogunk a mai adásban beszélgetni, és szeretném is bemutatni beszélgető partnereimet, akik az Andrássy György Katolikus Sulinak a 9. B osztályából vannak most itt, személy szerint pedig
Zelei Dorottya,
Farkas Lili,
Kása Lili,
Molnár Boglárka,
Lohás Laura,
Jakab Nóra.
Na, fiatalok, szerintetek miért fontos az, hogy legyen példaképünk? Ki az, aki nekem erről szívesen mondana pár gondolatot, hogy miért fontos, hogy példaképeink legyenek a világban? Nóri?
Szerintem azért fontos, hogy legyen egy vagy esetleg több példaképünk, hogy legyen olyan, akire felnézünk, és követni tudjuk a példáját, és ennek köszönhetően nem leszünk céltalanok.
Bogi?
Szerintem azért, mert az ad egy alapcélt, amilyennél válni szeretnénk, ezáltal elfogadom magam a világban, nem leszek célok nélküli ember. Mert mindig kell valaki, aki erőt ad, legfőképp akkor, mikor hasonló dolgokat akarsz elérni az életben, mint a példaképed. Olykor kihívások elé kerülsz, feladnád az egészet. Gondolj bele, ezt ő is megcsinálta. Akkor én miért ne tudnám? Nekem ez segít. Ezért gondolom fontosnak a példaképeket.
Nagyon szuper, mind a ketten kiemeltétek azt, hogy fontos, hogy céljai legyenek ennek az embernek. Kása Lili?
Hát szerintem a példakép olyan szempontból is ez egy pozitív dolog, hogy mint ahogy említették előttem a lányok, ad egy célt, és ezáltal nincs az, hogy esetleg megakadok valamiben, vagy elakadok, és akkor tegyük fel, otthon maradok, nem lesz állásom, mert tudom, hogy mit szeretnék csinálni, azáltal tanulok, és azáltal keresek munkát, és elkedek. Úgyhogy...
Mik azok a tulajdonságok, amikkel egy példaképnek rendelkeznie kell? Bennetek mit fog meg egy emberbe, hogy akkor utána azt mondjátok, hogy na ő nekem a példaképem lesz, Dóri?
Szerintem nagyon fontos, hogy ha nekem van egy példaképem, akkor legyen céltudatos. Legyen büszke arra, amit csinál, és tudja, hogy csinálja, ne csak így belekezdjen. Szépen építse fel maga köré az egész világát, ahogy ő elképzelte, és én ezáltal még motiváltabb leszek, mint amúgy ő segítene nekem.
Farkas Lili?
Mondhatni számomra az a fő, hogy motiválni tudjon. Hogy például elérte ő azt, akkor talán én is meg tudom csinálni, csak nincs meg a motivációm hozzá.
Téged motivál az, hogyha látod egy emberen, hogy van egy célja, és akkor tovább tud menni, meg tudja csinálni a minden nehézség ellenére. Bogi?
Szerintem minden ember más, mindenkitől más tanulhatunk. Szerintem a legfontosabb tulajdonsága egy példaképnek, ha kitartó, alázatos, segítő, kész, bátor, és nem csak akkor, mikor bajban van, hisz és remél, kéri Isten és a Szentlélek segítségét.
Nagyon szuper, Laura!
Nekem is fontos, hogy legyen alázatos, mert hogyha mondjuk egy ilyen ismertebb ember, aki elért valamit, és jó dolgot cselekedett az emberek, mint egy szent, akkor ne szálljon el magától, és ne legyen az egekbe, hogy ő a mindenség.
És tudtad esetleg olyan szentet mondani, aki nektek így példakép? Vagy példaként áll előttetek? Bogi?
Az én példaképem Boszkó Szent János.
És miért pont őt választottad?
Azért, mert meglátta az utcán a szegény fiatalokat, megrendült és kitalált módszereket, amelyekkel segíthette felnőtté válásukat. Együtt haladt és együtt sírt velük. Így fogalmazott Ferenc pápa is.
Nagyon szuper. Esetleg szentet még tudtok mondani? Nóri?
Azt hiszi, Szent Ferenc.
No, de szuper, Szent Ferenc.
Én igazából azért választottam őt, mivel ő az állatok és a természet védőszentje, és mivel hozzám is nagyon közel állnak az állatok, illetve a természet, ezért úgy gondoltam, hogy nála nem is tudnék jobb szentet választani példaképnek.
Ők ugye a keresztény hitünk megélésében is nagyon fontos szerepet játszanak, ők inspirálhatnak minket esetleg arra is, hogy a hitünket soha ne adjuk fel, mert igenis lehet szentekké válni. És ti lányok, ti milyen példaképet választottatok magatoknak? Dóri, téged kik motiválnak az életben?
Nekem nem is szentek, nekem a csapatom az, aki engem tud motiválni, mert ők tényleg mindenhogy láttak már engem, és mindig, ha elbuktam, ők segítettek felállni, ők segítettek tovább küzdeni, és nagyon hálás vagyok nekik, hogy vannak nekem, mert tényleg, hogyha adott pillanatban ők nem lettek volna ott, akkor én most lehet, hogy nem ülnék itt. Vagyis biztos lennék valahol, de nem itt, mert volt egy pár olyan időszakom, amin tényleg nagyon sokat segítettek, és ők segítettek át.
Lili Farkas Lili, neked ki a példaképet? Ki a
kettőn gondolkozok. Az egyik véglet az, hogy a szüleim, mert hogy tőlük tanultam, hát úgy konkrétan mindent, ami fontos az életben maradáshoz, a tulajdonságok, hogy például a legalapvetőbb, hogy kell nokedli caggatni, vagy mosogatni, a másik véglet meg a barátaim, akik olyanokat is tudnak, amiket a szülőknek úgymondottan nem kell tudni. De a szülőknek meg rosszul esnek azok, hogy nem tudnak valamit a gyerekükről. Szóval ez így két ellentét úgy mondottam.
Tehát téged ők is tudnak motiválni, igen, a szüléd és a barátaid is. Ugye gondolom mind a ketten más területen, igen, motiválnak. Lili, Kása Lili?
Hát számomra úgy, mint Farkas Lilinek, nagy motivációk a szülők is, de leginkább a barátaim. És jelen pillanatban egy szemét emelnék ki, aki itt ül velünk, mert hogy ez Dórika. Mert olyan szinten pozitív a mindennapokban, annak ellenére, hogy mind a sport miatt, mind pedig némely személyek miatt miket él át, és mindig pozitív, és ugye hát így nekem is nagyon sok erőt ad.
Fogi neked esetleg más példakép Vosztró
hát
Szent Jánoson
kívül? A szüleim és a tanáraim mellett még nagyon nagy löketet ad a szalézi közösség, az EGRI csapat, az animátorok, hogyha tényleg én is ilyen mély ponton vagyok, akkor nagyon sokat segítenek. És ők rájuk is így nagyon feltekintek. Ők is ilyen példaképek.
Szuper. Laura?
Hát nekem nem szent, hanem Nick Vujicic, akinek nincsen se keze, se lába, csak ilyen kis csirke. És mégsem Istent hibáztatja, hogy ő így született. Van családja, tart előadásokat. Azt hiszem, ő cirkuszba is mutogatták azért, és sokszor akart öngyilkos lenni, meg ilyenek, de most mégis boldog és teljes életet él.
És miben ad ő neked erőt?
Mindenből van kiút, nem kell mindenben a rosszat látni. Mindenből ki lehet hozni valami jót.
Nóri?
Hát én igazából ma reggel találtam ezt ki, mert eddig nem igazán volt úgy példaképem. És hát én Elton John brit énekest tartom egy példaképnek akár, mivel ő rengeteg függőséggel küzdött, és már sikerült legyőznie őket, és kiegyensúlyozott életet tud élni a családjával, illetve elég sok jótékonysági eseményen vesz részt, és támogatja is ezeket az eseményeket.
Nekem például nagy példaképen volt, mikor kicsi voltam, Ördög Nóra. Én mindenképpen olyan szerettem volna lenni, mint ő. Nyilván ugye az idők változnak, ezt ti is tudjátok, meg észreveszitek. Nektek ki volt az, akire kicsiként felnéztetek? Dóri?
Nekem az edzőm, mivel az edzőmnek a keresztanyukája anyukám, és már óvis korom óta üzem ugye ezt a sportot, és őt tényleg láttam sírni, nevetni, és egyszerűen annyira felnéztem rá, hogy eldöntöttem, hogy én olyan leszek, mint ő. És nem csak külsőleg, mert egyébként hasonlítok rá, de belsőleg is, hogy én is kitűzöm magamnak azokat a célokat, amiket tudom, hogy meg fogok csinálni, mert jöhet bármilyen akadály, én azt eldöntöttem, hogy azt nem fogom csinálni.
Igen, ez a hétköznapokban is látszik rajtad egyébként. Farkas Lili?
Hát most, ami nekem úgy hirtelen eszembe jutott, ez a bátyám, mert emlékszem, amikor kicsik voltunk, és mikor megszülettem, egy kinder tojással várt otthon, ez meg van képen, onnan tudom, hogy miért pont ő, hát annyi mindent tudunk egymásról, hogy olyan nincs. Olyan sok mindent, tehát volt, hogy olyat is tudok, amit anyáik nem, ez így van fordítva is, de lehet, hogy tudják már anyáik is, de hogy ott voltunk egymásnak, meg vagyunk is.
Lili? Hát, hogyha nagyon vissza szeretnék menni, akkor nagyon kiskoromban nekem egy mesefigura volt, egy nagy példaképem, a SpongeBob, mert hogy olyan szinten pozitív volt minden helyzetben, mindenben meglátta a jót, mindenkinek segíteni akart, még hogyha vele nem is voltak kedvesek, és ebben még mai napig látok logikát. És nyilván vannak már most más példakép értékű emberek az életemben, de hogy így kiskoromban ő volt ez, aki úgy furcsáltam, hogy hogy tud mindig ilyen pozitív lenni. És azt mai napig nem értem.
Igen, hát biztos kapott ő is egy löketet, ahogy Bogi is mondta, hogy a Szentlélek és Isten, most itt nem SpongeBobra gondolok kifejezetten, hanem hogy azok az emberek, ugye, akik motiváltak, tudnak maradni a mindennapokban, ők nagyon sokszor ilyen különleges emberek, és tényleg van egy cél előttük, amiből nem tárgyítanak. Tehát ha én azt kitűztem magam elé, akkor igenis megyek tovább. Bogi, neked ki volt kiskorodban a példaképed?
Nekem mindig is a keresztszüleim voltak a példaképeim. Keresztanyukám orvos, és mindig segített. Tehát, hogy ő mindig ott volt, amikor az utcán látott valakit is, mikor a szüleim nagyon betegek voltak, és a testvéreim is, akkor 2 hetet náluk kellett töltsek, és hogy így ők vittek iskolába, és vissza hozzájuk, és hogy az utcán is többen megállították a betegei, és hogy milyen jó ember, és hogy így azóta is így megvan, hogy mindig segít.
Akkor neked fontos egy példakép választásnál, hogy a segítségnyújtás jelen legyen. Ugye, ahogy Don Boscóról is beszéltél, ő meg a gyerekeknek segített nagyon sokat. Igen. Nagyon szuper. Laura?
Hát nekem így ilyen személy nem volt, hanem mindig ugye én rockon, meg ilyen gyerekdalokon nőttem fel, és hogy elképzeltem, hogy majd én leszek az ilyen kis gyerekek, és ki volt az? Halász Juli. Hogy majd én ilyen kis gyerekekhez fogok kiállni, és én bulizok velük. Ez. Hogy ne fessenek, jól érezzük magukat, ilyenek.
Nóri?
Általános iskolában, alsóban a hittantanárom volt még olyan, mivel ő is mindig mosolygott, mindig mindenkivel kedves volt, és mindenkivel nagyon-nagyon jól bánt, illetve az emberekkel is nagyon jól szót tudott érteni. És hát emiatt őt is nagyon tisztelem.
Boszkó nekünk gyermekeidnek az életendel vagy példakép. Mi követünk téged is, segíts, hogy megtaláljuk életünk értelmét. Don Boszkó, segíts, hogy a szeretet vezessen. Don Boszkó, segíts, hogy Jézust kövessem. Gyermekeidnek az életeddel vagy példakép. Követünk téged is, segíts, hogy megtaláljuk életünk értelmét. Don Boszkó, segíts, hogy a szeretet vezessen. Don Boszkó, segíts, hogy Jézust kövessen. Don Bosco nekünk gyermekeinek, te mondtad azt, hogy csak jót tegyünk. Ha fontos az, mit tart Istenról, ne az ember mondja, milyenek legyünk. Bízz Istenben, mint a madár, mikor énekel. Remekhet az ág, hisz tudja, képes szállni, ha kell.
Jövőtökre néztek, a jövendőbeli hivatásotokra, szakmátokra. Van esetleg olyan ember, akinek a szerepe így tetszik nektek? Amikor én eldöntöttem, hogy tanár leszek, akkor előttem olyan tanárok álltak, akikre felnéztem. Akikre tudtam, hogy ha én egyszer tanár leszek, akkor ilyen szeretnék lenni. Van már nektek esetleg? Hát még elég távol álltok így a pályaválasztástól. Lili?
Ugye nekem a végső célom az egy állatorvosi szakma lenne, és ugye a közösségi média segítségével rengeteg híresebb ilyen orvost ismerek, úgymond, de mégis az egyik kedvencem a Sótonyi Kata, mert róla tényleg mindenki, akitől valaha is láttam, legyen az civil vagy híres ember, mindenki pozitívat írt róla, mondta, hogy nagyon kedves, az állatokkal is teljesen jól bánt, és én is ilyen szeretnék lenni, aki nem azért dolgozik így, mert vépen jól fizető az állás, meg nem a pénzért, hanem azért, mert szereti és szeretne segíteni az állatokon.
Dóri?
Hát jó, most ez titok, nem titok, de én nagyon régóta szeretnék így a modell szakmába dolgozni, és én emlékszem, hogy kiskoromban mindig Palvin Barbie volt az, aki úristen, milyen szép, mennyire segítőkész, és hogy ilyen fiatalon ugye már modell volt, és ugye ki is költözött Amerikába, és ez bennem nagyon bennem van, mert egyrészt ugye nagyon érdekel ez az egész modell téma, és hát Amerika is, meg külföld, és szeretném, ha ez úgymond valóra válna, és ezért így teszek nap mint nap.
Igen, ugye azért az fontos, hogyha ha van egy célunk, akkor azt így el tudjuk érni. Farkas Lili, esetleg mondasz még nekünk ehhez pár mondatot?
Hát nekem a végszakma, ami most így nagyon tetszik, az a könyvelő, vagy egy hát olyan könyvelő, aki így utazgatik, vagy utazgat, járja a világot, és akkor nem tudom, egyik héten mondjuk Berlinbe csináltam valami könyvelés, a másik héten már Skóciában voltam, a harmadik héten itt, vagy hónaponta változik, és akkor így nem csak mondjuk Magyarországon segítem a könyvelést, hanem így világszerte.
És ugye hát nagyon sokan mondtátok, hogy a szüleitek is valamilyen szinten példaképek számotokra. Miben lehetnek példaképeink? Dóri?
Nagyon sokan azt mondják, hogy tiszta anyukám vagyok, és ez valamilyen szinten igaz, mert anya is ahányszor csak tud, és akármiben bármikor segít. Ő az önkormányzatnál is dolgozik, a polgármester, és tényleg, tehát a Maklári falunapon ő az egyik főbb szervező, és iszonyatosan felnézek rá, hogy tényleg, tehát bárhol, ahol tud segít, és hogy nem fárad el, vagyis azt mutatja felém, hogy nem fárad el, és a pozitív jelenlétével nekem akkora erőt tud adni, hogy ez valami borzalmas. Apukám pedig ő a kitartásával. Iszonyatosan kitartó, és ő is bárhol, ahol tud, segít. Még akkor is, hogyha például ruhát szeretnék választani, és ő fogalma sincs, hogy nekem mi a stílusom, vagy mit szeretnék, de próbál segíteni, és így együtt vagyunk, és ez az együtt töltött idő, ami bennem örökre meg fog maradni.
Szuper. Nóri?
Hát én úgy gondolom, hogy a szüleink példát tudnak mutatni számunkra, például a magatartásukkal, vagy az elért sikereikkel tudnak minket motiválni, inspirálni.
Laura?
Hát az, hogy maguk a döntéseik, ahogy minket nevelnek, hogyha nekünk is lesz valami gyerekünk, vagy egy nehéz döntés előtt állunk, amit lehet, hogy ők már átéltek, akkor el tudják mondani, hogy ők mit csinálhatok, és hogy megbánták-e ezt a döntést, hogy mi másképp döntsünk-e, vagy csak egyszerűen
segítenek bennünket.
Igen.
Bogi?
Szerintem az én szüleim a magatartásukkal, szintén a döntéseikkel, és édesapám a kitartásával, hogy ha valami úgy nem megy, akkor mindig azzal biztat, hogy addig gyakoroljuk, amíg menni fog, és nem adja fel, és ez a legjobb. Édesanyám mindenképp meg a viselkedésével, hogy mindenhol megtalpon tud maradni, hogy értékült megalázások, és hogy nem mutatta azt, hogy így összezuhant volna, hanem ő is kitartott mellette.
Lili?
Hát nálam apukámnál mindenképp a kitartása, mert jelenleg is 3 sérve van, és így is 3 műszakba jár dolgozni, és szinte nem is mutatja, pedig tudom, hogy nem olyan kellemes neki ez a dolgozás, főleg, hogy gyárba dolgozik, és tudom, hogy nagyon gyakran fáj a háta, nem is kicsit. És mégsem mutatja ki egyáltalán, és tudom, hogy ezért feszült a napokban. Anyánál pedig az, hogy ő eredeti szakmája szerint varróló lenne, viszont onnan elkerült, mert bezárt a varroda. És azóta 4 állása volt, és végre megtalálta azt, ami tényleg szeretne lenni, mert tényleg dolgozott börtönőrként, mikor a szükség úgy adta, akkor takarítónő is volt, és most végre sikerült neki megtalálni azt, amit tényleg mindennél jobban szeret, most jelenleg óvónő, és elég érdekes, mert anyukája, nagymamám is óvónő volt, és déli mamám is óvónő volt, úgyhogy ez ilyen családi örökség lehet szerintem, és hogy ott is tényleg a gyerekekkel rettentő, kedves, nem mutat nekik olyan negativitást, ami rossz hatással lehet rájuk, és otthon is hazaér, takarít, főz, lelesú még csinálja a munkához kapcsolódó dolgait, tehát nála is ez a kitartás, a kedvessége.
Másik Lili?
Most én gondolkoztam, miközben mondták, hogy kinek mit dolgozik az adott szülője, hogy elgondolkodtam, hogy a kitartást, meg a magabiztosságot mondanám. És a magabiztosságot ezt ilyen zárójelesen, de hogy kitől melyiket, azt nem tudom. Ja, és a nagy számat, ami néha nem jó, de néha pedig nagyon jó. Ennyi körül.
Ugye az is fontos, hogy mire használjuk azt a nagy számkat. Értéket közvetíteni, ugye ezek azért fontos dolgok, de az soha nem hátrány, hogyha valaki megmer szólalni, és fel tud szólalni. Na hát ugye beszéltünk, itt voltak modellek, figurák, mesefigurák, zeneszámok, szülőkről szó, szentekről, hát ugye a keresztény hitünkben is, ahogy többen is, ahogy mondtátok, vannak olyan mély pontok, amikor úgy nehéznek érezzük a dolgokat. És hoztam nektek egy fiatalt, biztos hallottatok már róla, hogyha nem, akkor most fogtok, ő pedig Carlo Acutis, ő egy szinte egy mai szent, most vár a boldog beavatására. Ő az, aki egy rózsafüzérrel a kezében, Nike cipőben várja a boldog beavatását, és akkor Lili, megkérlek téged, hogy egy pár mondatot olvas fel nekünk róla.
Carlo vidám fiú volt, rengeteg baráttal, minden nap járt szent misére. Imádkozta ez a rózsafüzért, szent imádságon vett részt, 7 éves korában lett első áldozó. Ennek is megvan a maga története. Édesanyja 3 éves kisfián keresztül közeledett a hithez, aki mindig be akart menni a templomba, és virágot vitte szűzanyának. Az asszony elkezdett teológiát tanulni, és egy idős milánói pap megkérte, tartja ő a felkészítést az első áldozásra. Azt kérte, hagyj vigye magával az akkori 6 éves fiát. A pap végül úgy látta, Kárlónak olyan érett hite van, hogy külön engedéllyel neki is kiszolgáltatta a szentséget. Meglehetősen jómódú családban született, de egész életében egyszerűen, alázatosan élt. Tiszteletben tartom mindenkit. Álhatatosan képviselte hitét barátai előtt, nem én, hanem Isten, mondogatta gyakran. Az internet volt a másik nagy kezdetelése. Példaképe ebben Steve Jobs volt, akitől sokszor idézte, az idő véges, ne pazaroljátok el azzal, hogy valaki másnak az életét élitek. Hirtelen betegedett meg 2006. október elején, néhány nap múlva. 12-én meghalt. Orvosai is csodálattal álltak előtte, milyen nagy bátorsággal viselte a betegséget. Korábban már mondta, fiatalon halok meg. Carlo 11 éves korában maga is végzett hitoktatást a plébánián, készített egy internetes felhívást, hogy önkénteseket toborozzon a jezsuiták szolgálatához. Kiállítást rendezett, az eukarisztikus csodákból elindította a jóság lamináját, sok megtérést ébresztett maga körül. Most pedig egész Oroszországból zarándokolnak a sírjához, fiatalok, idősek. Letérdelnek, imádkoznak, és mindenki mosolyogva távozik a farmeres fiú korunk új szentje sírjától. Sokan már most az internet védőszentjét emlegetik. A családhoz naponta ezrével érkeznek az e-mailek, több száz fiatal mondja el, hogy Carlo Acutis példáját követve kezdték közeledni a hithez, szentmisére járni.
Na, ezt a szöveget így végig hallgat, vagy ki volt az a fiú, miket csinált. Szerintetek ő miben lehet a mi példaképünk, mint fiatal középiskolásoknak, nektek ő miben lehet a példaképetek? Dóri?
Szerintem azért, mert a barátai, az osztálytársai, meg az egész iskola előtt felmerte vállalni, hogy ő miben hisz. A hitét felmerte vállalni, és nem zavarta, hogyha más, mint a többi. Sőt, szerintem még büszkeséggel töltötte, hogy ő tényleg hisz, van hite, és számomra most ez a kis szövegrészlet nagyon tanító volt, hogy nem kell olyannak lennem, mint az összes többi ember, mert az unalmas.
Van esetleg még valami, amit így hozzáfűznétek?
Az idézet.
Melyik tetszett meg, Lili?
Az idő véges, nap az oroljátok el azzal, hogy valaki másnak az életét élitek.
Dóri?
Nekem az, hogy ne akarjak megfelelni másnak. Vagyis másoknak.
És talán az, sőt szerintem az a legfontosabb, hogy Istennek megfeleljünk, hogy nem is az, hogy megfeleljünk neki, hanem azt az életet tudjuk kibontakoztatni a saját életünkben, amit ugye ő tervezett számunkra. Ugye sokszor beszéltünk már arról, hogy mennyire fontos az, hogyha Isten adott egy tervet az én életemnek, akkor abban lehetek boldog. Tehát abban a tervben, hogyha én azt a tervet ki tudom teljesíteni. És lehetek én keresztényként nagyon jó modell, lehetek én keresztényként nagyon jó sportoló, egy nagyon hithű családanya, családapa, majd ugye aki a férjetek lesz a jövőben. Tehát ez nagyon fontos. Még ehhez a gondolathoz így eszembe jutott, hogy főiskolán nekünk az egyik tanárunk azt mondta, hogy az életem ne legyen karikatúrája annak, ami az élet, hanem azzá legyek, akivé válhatok. Egy olyan ember legyek, akivé tényleg válhatok. Tehát ne azt határozzon meg, hogy hogyan öltözködök, hanem tényleg az, akivé én válhatok. Szóval én úgy gondolom, hogy mindannyian egyetérthetünk abban, hogy fontos, hogy legyenek az életünkben olyan emberek, akik erőt adnak a hétköznapokban, akik ösztönöznek bennünket, és Istenhez is közelebb visznek minket. Tehát én nagyon-nagyon köszönöm nektek, hogy megosztottátok a gondolataitokat ebben a témában, és ezúton is biztatlak titeket, hogy választatok magatoknak ilyen példaképeket, nagyon jókat mondtatok, de biztos, hogy lesznek még a jövőben is akár ez a fiatal srác is, akire fel lehet nézni akár az életünkben, akár a hitünk megélésével kapcsolatban.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Kassa Boglárka hitoktató beszélgetett tanítványaival. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23:25-től megismételjük.